8 óra, 8 perc van, folytatjuk a napindítót, a Mária Rádió szombat reggeli napindítóját, és egy nagyon szép programmal kapcsolatban beszélgettünk Lóránt Lakatos Beátával, az Istenanya Alapítvány nevében, az ő a munkatársával, és ismét megnyitott a kapu, így december 8-án a karácsonyi Mária kiállítás. Érdekes Igen. dolog ez. Az a kérdés, kedves Beáta, hogy hogy gyűltek össze a tárgyak, a szobrok, a képek és egyéb relikviák, milyen országokból, és egyáltalán hogy történik mindez, hogy felajánlják ezeket a tárgyakat, és aztán önök zsűrizik, vagy mindent felajánlanak, mindent elfogadnak, és kiállítják.
Igen, ez a 27. kiállítás 10 éve van már útján, a Mária kiállítás, és a gyönyörűséges kiállítási tárgyak több forrásból jönnek hozzánk. Az egyik az az, hogy kapunk zarándokutakról, vannak, akik elmennek Mária kegyhelyekre, és gondolnak ránk, hoznak szép képeket, szobrokat, ki mit talál. Aztán van olyan, hogy hagyatékból kapunk, vannak olyan festmények, különböző szép tárgyak, amik ott lógtak a falon évtizedeken keresztül, vagy ott voltak egy imádságos asztalon, és aztán, hogyha elhúny egy nagymama, nagypapa, vagy valaki hozzátartozó, akkor ránk bízzák ezeket a szépségeket, hogy ne vesszenek kárba. Illetve vannak olyan alkotások, amik a mai nap mostanság születnek, modern alkotások, mégis klasszikus bibliai témában, mai alkotóktól, fiatal művészektől, és vannak gyerekek, kamaszok hoznak hozzánk olyan szépségeket, amiket ők készítenek, úgyhogy nagyon sok felől érkeznek hozzánk, és nagyon örülünk minden szép tárgynak tényleg, ami így Mária tiszteletére szolgál. És kérdezte, hogy hány országból? Hát több mint 50 országból vannak már nálunk kiállítási tárgyak, több mint 15 ezer darabot számlálunk már, és mindig, hogyha egy-egy tárlat megnyílik, van a húsvéti tárlat, a nyári tárlat Nagyboldogasszonytól Kisboldogasszony napig, illetve az adventi tárlat, akkor mindig új öltözetet kap a kiállítás, új színekbe öltözik, és mindig frissítjük éppen aktuálisan az évkörhöz.
Hát ez tematikus formában kerül a kiállításra.
Igen.
Nagyon jó, mert ezt éppen szerettem volna kérdezni, hogy ez ugyanaz az anyag gyűlik össze egy-egy, vagy tényleg fel van osztva?
Fel van osztva így az ünnephez kapcsolódóan. Hát hosszú éveken keresztül vándoroltunk Budapesten belül is, Dunapalotától a Magyarok házáig, voltunk Jászberényben, Sopronban, Magyarpolánban, Csíksomjóban, nagyon sok helyen, és akkor néhány éve találtunk egy állandó helyet, a Városház utca 4 szám alatt, amiért nagyon hálásak vagyunk, hogy nem kellett vándorolnia tovább a kiállításnak, és itt tudjuk fogadni a látogatókat. Amúgy nem csak a tárlatok alatt, hanem hogyha csoportok érkeznek, akkor évközben is előre egyeztetett időpontba várjuk. Szeretettel mindig a látogatókat, fiatalokat, idősebbeket, minden korosztályból.
És ez hogy működik a nyitvatartása a kiállításnak? Hát ugye december 8-án nyílt meg.
Igen.
Ezt úgy olvastam, hogy január 6-áig tart.
Igen.
És hogy naponta, vagy időszakon, gondolom, hogy adventben végig nyitva van.
Nyitva vagyunk, igen. A pontos nyitvatartás az a honlapon van fenn, istenanya.hu, a honlapnak a címe. Egyébként naponta vagyunk nyitva 3-tól 7-ig, de vannak olyan napok, amikor az önkénteseink is nyilván karácsonyoznak, vagy szilveszter napja van. Van olyan nap, amikor nem tudunk kinyitni, de január 6-ig javarészt nyitva vagyunk, és akkor így a pontos nyitvatartást a honlapon lehet megtalálni. És akkor adventben ez nagyon jó, mert jönnek az emberek, ott vagyunk a város szívébe, jönnek és kicsit le tudnak ülni, megnyugodni, csendesedni, hangolódni a karácsonynak az ünnepére. És ez nagyon jó is, hogy nem csak beesünk a karácsony estére, hanem ott lehet egy kicsit csendesedni, olvasgatni, megtalálni azt, hogy melyik az a kiállítási darab, ami megszólít minket. Nagyon sok Betlehem van egyébként, mindig vannak főszereplők egy-egy tárlaton, és ilyenkor adventkor a Betlehemek azok, amik kiemelt helyen vannak, nagyon csodálatosak a kenyér Betlehemtől, a mézes kalács Betlehemig, a csuhé Betlehemtől, a sejem képekig, kagylókból, most van olyan gyönyörűség, ami érkezett, gyűrűre van felépítve egy betlehemi kép, a Szent Családnak a képe, úgyhogy nagyon különlegesek és nagyon sokfélék, úgyhogy végeredményben mindenki talál magának olyat, ami őt megszólítja, vagy valami üzenetet hoz neki.
Ez lett volna a következő kérdés, hogy milyen tárgyak kerülnek bemutatásra. Mond, felsorolt egy párat, de miből van a legtöbb?
Hát a legtöbb... A
rózsafüzér.
Több száz rózsafűzérünk van, tényleg gyönyörűséges, különleges, nagyon, nagyon érdekes rózsafűzérek, mert nem csak a megszokott formátumú rózsafűzérek vannak, hanem az én kedvencem például az egy babból fűzött rózsafűzér, amit egy nagymama csinált, mert nem volt pénze a családnak rózsafűzért vásárolni, és ez a babból készült rózsafűzér kísérte végig a családot hosszú ideig. Egyébként a 15 ezer darabból 10 ezer azok szentképek és különböző képeslapok, és a többi, több mint 5 ezer kiállítási tárgy, azok festmények, szobrok, plakettek, mindenféle ikonfestmények, úgyhogy körülbelül így oszlanak meg a kiállítási tárgyak, így arányaiban véve. De hogyha bejön az ember, akkor tényleg a falakon gyönyörű festmények, vitrinekben különleges darabok. Lehet látni, hogy például a betlehemek megmutatják, hogy mennyiféle arcát látják az emberek Máriának. Vannak különleges ilyen egzotikus távoli országokbeli arcai, aztán vannak a klasszikus értelmezésben Mária, József meg a kis Jézus. Úgyhogy nagyon színes, és tényleg lehet mindig találni valami újat, még akkor is, hogyha már évek óta az ember nézegeti.
Mennyiben segíti a ráhangolódást az adventi időszakra egy ilyen tárgy, hát amit esetleg felajánlanak azok, akik hát szeretnék hozzásegíteni a kiállítást egy-egy szép darabbal, hogy az bővüljön. Önnek mi a véleménye? Hát hallom, hogy nagyon nagy hatással van önre is, és van kedvenc tárgya is, és ahogy beszél róla, azért hallani lehet, hogy ez egy nagyon fontos ügy.
Hát nagyon fontos ügy, mert én nekem az a személyes tapasztalatom, és látom az embereken is, hogy megérkeznek, és akkor azáltal, hogy kapcsolódni tudnak a témához, nem csak egy 2000 éves történet, amit olvasunk a Bibliában, hanem valahogy személyessé tudja tenni az ember, hogy a fény megszületik most is, és minden évben arra kell törekedni, hogy megszülessen a szívünkben a kis Jézus, és valahogy ez a hangulat segít, hogy tényleg belsővé váljon a karácsony, és ne csak egy történet, amit elmesélünk a gyerekeknek, vagy magunknak elolvasunk. Úgyhogy én szerintem ebben egy hatalmas segítség. Nekem minden évben nagyon nagy segítség, hogy kapcsolódhatok már így napokkal, vagy hetekkel a karácsony előtt a témához, és aznap estére valahogy már megformálódik ez az ünnepi hangulat.
Már csak egyetlen kérdésre és egy mondatba szeretnék választ kapni az Istenanya alapítványról.
Az Istenanya alapítvány azért született meg sok-sok évvel ezelőtt, hogy gondozza, ápolja a Mária kiállításnak a sorsát, és azért indult el annak idején ez a kiállítás, mert a kiállítás megálmodója Gera Olga kicsi lányként elkezdte gyűjteni ezt a sok szépséget, és akkor hozták az emberek, és gyűlt a sok dolog, és akkor végül kellett egy alapítvány, aki ezt hordozni tudja, gondozni tudja, sok önkéntesünk van, és ők segítenek rendezni a kiállítást, takarítani, karbantartani, és akkor így együtt tudjuk ezt tulajdonképpen hordozni és ápolni. Úgyhogy csak együtt megy.
Köszönöm szépen, lejárt az időnk, de nagyon jó volt hallani, és mindenkinek ajánljuk, hogy tekintse meg a kiállítást adventi időszakban, de egyébként meg hát januárban is, mert nagyon hozzásegíti az embert a hite, a Mária kapcsolata, Mária által Jézushoz. Fontosak ezek a tárgyak. Nem kell azért hozzá kapcsolni semmiféle varázslatot, erre nagyon kell vigyázni, de én azt mondom, hogy én is nagyon szeretem őket.
Nagyon köszönöm. Köszönjük, várjuk szeretettel a látogatókat.
Köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, Lóránt Lakatos Beátával beszélgettünk a december 8-án megnyílt Mária kiállítás kapcsán. És egy nagyon nyúlfarknyi zenehallgatás után, de tényleg Márkus Rolanddal beszélgetünk, piarista szerzetessel, egy nagyon fontos konferenciáról, képzésről. Szóra 20 perc szól. Köszöntöm mindazokat, akik most kapcsolódtak reggeli adásunkba. Egy nagyon fontos témáról beszélgetünk Márkus Roland piarista szerzetessel. Azért elmondom a hallgatóknak, hogy ő hát egy jó pár évvel ezelőtt önkéntesként működött itt a Mária Rádióban, ezt most is köszönjük neki. Szervusz, dicsértessék a Jézus Krisztus, Roland.
Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
Egy nagyon fontos képzésről beszélgettünk, amelynek te voltál a moderátora. November 26-án az Emberi Méltóság Stratégia Nyilvánosság és Gyermekvédelem címmel. Az egyházi intézmények szerzetesrendek vezetői, munkatársak, laikus résztvevők találkoztak, hogy a szervezett gyermekvédelmi működésmódja hatékonyabbá válhasson. Hát azért ez nagyon tömören megvan itt fogalmazva. Miért kellett ez egy sorozat, vagy külön kiemelt téma, egyetlen nap volt, amikor ez létrejött, és nagyon fontosnak tartották az intézmények, hogy erről beszéljenek?
Először hadd mondjam, hogy óriási öröm nekünk az, hogy a Magyar Katolikus Egyházon belül az emberi méltóság stratégiának képzései között, ez a nyilvánosság és gyermekvédelem képzési sorozat, ez egy olyan képzés, amelybe nem csak a szerzetesen, de képzelői, hanem az egyházmegyék kiváló munkatársai is bekapcsolódnak. És akkor, ahogy a kérdésben fogalmazódott, itt egy képzési sorozatról van szó. Egyébként sok más képzése is van az úgynevezett emberi méltóság stratégiának, amely a szerzetes rendek mögötti koordináló szerv. és az egyik ilyen képzés a nyilvánosság és gyermekvédelem műhelynap. Fél évente szoktunk egy ilyen alkalmat tartani, amely során szerzetesi intézmények vezetőivel, akár gyermekvédelmi vagy kommunikációs vezetőivel, vagy tartományfőnökökkel együtt, meg ugyanígy az egyházmegyékből is a munkatársakkal, felelősökkel olyan szituációkat, eseteket veszünk borcső alá, amelyekből tanulni tudunk annak érdekében, hogy minél jobb intézményi kommunikációt folytassunk.
Itt olvasom, hogy kinek a története. Ez egy olyan kérdés, amire nem hiszem, hogy egy mondatban lehet válaszolni, hiszen erről szóltad az egész képzési nap, gondolom.
Igen. Kivételesen izgalmasnak ígérkezett, hogy gyermekvédelmi szakembereket, egyházi személyeket és újságírókat hívtunk össze. Egyébként a témában talán leginkább jártas szereplőket, akik talán korábban még nem is ültek így együtt egy asztalnál. Azért ezt a kérdést tettük, hogy kinek a története, hogy egyébként ezzel ki tudjuk mondani, hogy igenis történnek, sajnálatos módon, de történnek akár gyermekbántalmazási esetek is a katolikus egyházon belül is, és nézzük meg, hogy kinek van joga, kinek felelőssége erről, és milyen nyilvánossági körben beszélni.
Még mielőtt erről beszélnél, kik vettek részt a kerekasztal beszélgetésben, illetve a képzésben?
Kerekasztal beszélgetés résztvevői között gyermekvédelmi oldalról ott volt Slankó Viola, aki az UNICEF gyermekvédelmi igazgatója, Potenc János, gyermekvédelmi szakember, az Ágota hálózatnak a vezetője, Dobszai Benedek, aki az emberi méltóság stratégia szakmai vezetője, ferences szerzetes, mert pedig Bódis András, aki a Válasz Online főszerkesztő, és Úrfi Péter, aki a 444.hu-nak újságírója, az ő beszélgetésüket igyekeztem én moderálni az emberi méltóság stratégia részéről.
Hogy történt ez az egész képzés? Volt ennek egy programja, ami sorba mindenki elmondta véleményét, illetve voltak aztán hozzászólások, vélemények, javaslatok?
A képzésnek ez alkalommal két része volt. Az első része volt az egyébként sajtónyilvános pódium beszélgetés, ahol inkább ezeket a szakértőket hallgatták a gyermekvédelmi kommunikációs felelősei a szerzetes rendeknek és egyházmegyéknek. Az volt ezzel a szándékunk, hogy azt lássák, amikor az emberi méltósággal kapcsolatos témákról, gyermekvédelmi ügyekről kommunikálunk, akkor hogyan gondolkodik erről a sajtó, és hogyan gondolkodik az intézmény. Ebből tudtunk aztán következtetéseket levonni, egyfajta jó gyakorlatokat is megosztani arról, hogy ki hogyan viszonyul a másikhoz. Mik lehetek azok a metszett területek, amik mind a két felelősi körnek a munkáját meghatározzák, de talán eddig nem mondtuk ki azt, hogy ki mit vár el a másiktól, ezért volt szemfelnyitogató ez.
Végül is választ kaptunk arra, hogy kinek a története?
Talán a legnagyobb közös metszett az volt ebben a kérdésben, hogy mindenkinek a története, igen, mindenkire hat, és ezért mindannyiunknak felelőssége megfelelő módon elismerve egyébként adott esetben az áldozatoknak a fájdalmát, ami így a közösségnek is a fájdalma, szóval mindezt elismerve így tudjunk megfelelő módon egymáshoz viszonyulni és kommunikálni.
Nyilvánosság és gyermekvédelem, ez volt a címe a műhely napnak. Hogyan kapcsolódik ez a két fogalom egymáshoz? Mit kell erről tudnunk?
Talán azzal jó kezdeni, hogy ebben a megközelítésben a gyermekek védelme, ez egy proaktív megközelítés. Tudnélik mindazon tényezőknek a biztosítása, amelyek a gyermekek és sérülékeny felnőttek egészséges fizikai, érzelmi, értelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükségesek, és nem csupán a veszélyeztető tényezőknek az elhárításáról van szó. Nagyon beletolul az életünkbe a kommunikáció, külső, belső, mindenféle csatornákon és eszközökön. És azt látszik, hogy amikor az emberi méltóság sérül, amikor a gyermekekkel szemben abúzust követnek el, akkor a nyilvánosságnak a különféle tereiben valamilyen módon jó a bocsánatkérés szavainak megjelennie, az elismerés szavainak megjelennie, mert ez gyógyító lehet. Mindig a visszaélésnek a dinamikája, ez valamilyen módon mindig egy zárt tér. És akkor a gyógyításnak a tapasztalata az valamilyen mértékű nyilvánosságban fog megjelenni. Lehet, hogy ez csak egy kis közösség, de azt is látjuk, hogy sokszor erős sérülés esetén akár az áldozat maga kívánja a legnagyobb nyilvánosságot, a sajtó nyilvánosságát.
Te hogy látod, hogy gyakorlatban hogy tud ez megvalósítani? Voltak erre javaslatok, vagy tovább lépni, hogy itt az emberi méltóság azért ne sérüljön, akár gyermekeknél, akár felnőtteknél, bármilyen körben és bármilyen vonatkozásban, intézményekben, az egész életben?
Úgy látom, az a szakasz jut eszembe az evangéliumban, amikor Jézus a gyermeket állítja a középpontba, ki a társadalom peremén levő személy volt. Nekünk is minden egyes esetben, amikor a gyermekek méltósága sérül, akkor őt kell a középpontba állítani. Azért kell kommunikáljunk, hogy az ő méltóságát állítsuk helyre, és nem azért, hogy az intézménynek a nívóját védjük. És hogyha a mi gyerekeink most egy törődő társadalmat tapasztalnak, akkor ők törődő társadalmat fognak építeni. Hogyha most egy bántó társadalmat tapasztalnak, akkor bántalmazó társadalmat fognak építeni. Ezért felelősségünkben áll, hogy mi változtassunk most ezeken a dinamikákon, őket állítsuk a középpontba.
Sajnos lejárt az időnk, még azért lehetne erről 20 percig is beszélni, de esetleg legközelebb, hogyha van időd, akkor folytatnánk ezt a témát, mert nagyon fontos. Köszönöm szépen, hogy elvállaltad a beszélgetést, és áldott készületet kívánok neked továbbiakban, hivatásodban is.
Köszönöm szépen, nagyon kicsertessék.
Mindörökké amen. Márkus Roland piarista szerzetessel beszélgettünk az Emberi Méltóság Stratégia Nyilvánosság és Gyermekvédelem című műhelynap kapcsán. Most hallgassuk meg, hogy milyen szentmise közvetítések lesznek a hétvégén.